Tisztelt hallgatóság, elnézést a késésére, a Budapest közlekedése a zavarosabb, mint az univerzum szerkezete. Most egy olyan témáról lesz szó, ami a legszorosabb értelemben beleillik a erodás sorozat címébe. Köszönöm. Ugye arról van szó, hogy égből kapott fizika, tehát olyan fizikai jelenségeket vizsgálunk, amit a Földön kiokoskodtak, alkalmaztuk legalábbis elméletileg az égre, aztán nem stimmelt. Akkor megpróbálják megmagyarázni. Most még inkább olyanról lesz szó, egy olyan jelenségről, amit azért úgy fedeztek fel, hogy azt hitték, hogy tudjuk, amit tudunk, aztán kiderült, hogy alkalmazunk az égre, akkor nem úgy volt. Ennek kapcsán felfedeztek valamit, amit a Földön is meg lehetett volna mérni, de nem mértek meg, mert nem gondoltak rá, és az égből szerezték ezt a fizikai ismeretet. Ez pedig, ez a jelenség, ez a szószoros értelmében kapcsolódik az aktuális politikai és környezetvédelmi, meg egyéb kérdésekhez. Ugye hát mi az emberiség legfőbb gondja, minden több szén-dioxidot akar a légkörbe juttatni. Amikor gázcsap elzárásával ezt meg akarják akadályozni, akkor mindenki hápog. Tehát hogy lehet a légkörbe szén-dioxidot juttatni? Úgyhogy előszedjük valahonnan a Földről sok szenet, hogy kerül a Földre szén? Hát nyilván bányásszuk valahonnan, de a Földre, mint bolygóra, az űrből került, amikor a Föld keletkezett. Az a bizonyos gáz és porfelhő, amiben a naprendszer összejött, az tartalmazott sok egyéb mellett szenet. Igaz, hogy mint tudjuk, a csillagászok, akik különös emberek, a szenet fémnek nevezik, de ők mindent fémnek neveznek, a hidrogén és a hélium kivételével. Szóval mindesetre az a némi anyag, ami a gázfelhőben, felhőben volt, abban volt szén, és annak egy része a Földre jutott. Ezt óhajtjuk mi itt most felhasználni, meg körforgásra kényszerít és hasonlók. Na de hogy került oda az a szén? El lehetett volna képzelni, hogy az univerzum korábbi története során nem keletkezik szén, és akkor mi most nem tudnánk vele szennyezni a légkört, igaz, hogy mi nem is lennénk itt. Tehát mondjuk ahhoz is kell néhány kiló szén, hogy az emberiség itt legyen, de aztán, ha utána számolunk, akkor az évente a levegőbe bocsátott széndioxidban több szén van, mint a 6,5 milliárd emberbe. Tehát az úgy kisebb volumen. Na, és ahhoz is kell némi szén, tehát mi se lennénk itt, hogyha nem lenne szén. Honnan van ez a szén? Hát neki tudja, hogy ezek az atommagok, ezek korábbi csillagokban keletkeztek, amelyek egyrészt szupernovává vált, szétszórta az űrben, aztán a későbbi gázfelhőkbe ez belekeveredett, és amikor újabb naprendszerek keletkeztek, akkor ezek az atomok is ott voltak, és részt vettek a későbbi körforgásban. Tehát az az alapkérdés, hogy hogy gyártják le a csillagok a szénatommagokat. Egy ideig az sem volt magától értetődő, hogy a különböző atommagok a csillagokban keletkeznek. A magfúzió jelenségére a 30-as években jöttek rá, amikor elkezdték vizsgálgatni az atommagokat, rájöttek erre, hogy a 32-ben jöttek rá arra, hogy létezik neutron, addig úgy gondolták, hogy az atommagban protonok és elektronok vannak együtt, aztán rájöttek, hogy az elektronok nem férnek el az atommagba, egyebek, felfedezték az atommagot, és utána hamarosan kiokoskodták ezeknek az alapvető magfizikai folyamatoknak a fizikai elméleti alapjait. Egyebek között a magfúziót is, és hamarosan rájöttek arra, hogy a nap az úgy működik, hogy könnyű atommagok egyesülésével energia szabadul föl. Ennek a részleteiről a múltkor már meséltem, hogy ennek a közvetlen detektálása a neutrinok segítségével történik, és az sem volt magától értetődő, hogy az elméletet közvetlenül kísérletig tudjuk igazolni, hiszen nem annyi neutrinó jön, mint amit az elmélet mondana, de hát ugye elég ügyesek vagyunk, és kidumáltuk. Ezek a folyamatok, tehát az, hogy a legkönnyebb atommagok egyesülnek a csillagokba, az okiát ez az alapfolyamat. De a többi atommagok, a nehezebbek, azok hogy keletkeznek. Egy ideig senkinek nem volt semmiféle fogalma róla, és a 40-es évek vége felé George Gamow, akinek legalább 3 Nobel-díjat kellett volna kapni, de egyet csak kapott, ő arra gondolt, hogy tud egy egészen átfogó keretet ennek a kimagyarázására, mégpedig a nagy bumbot. Hogy a nagy bumnak a alapvető általános relativitás elméleti geometriai fogalmát már a korábbról ismerték, ugye Friedman 21-ben levezette, aztán 27-ben, amikor Hubble felfedezte az univerzum tágulását, akkor rájöttek arra, hogy tényleg ez a jelenség ez van. De addig mindenki igen geometriailag értelmezte. Jó van, hát tágul, mindenféle geometriai fogalommal írták le az általános relativitás elmébe, és nem kapcsolták a köznapi vagy piszkos fizikához. Tehát ott ilyen éteri dolgok vannak, mint metrikus tenzor, meg egyebek, és azok nincsenek szennyezve olyan, ahogy például meleg lenne. Gamow volt az, aki rájött arra, hogy ha ténylegesen elfogadjuk a az univerzum tágulását ténynek, és visszafelé követjük az eseményeket, akkor korábban az anyag sűrűbb volt. Ugye, ezt már többször elmondtam, de nem állt sose hangsúlyozni, mert mindig vannak, akik félreértik. Sokan úgy képzelik az univerzum tágulását, mint a fényképek nagyítását. Hogyha vannak itt foltok, és fényképet felnagyítom, akkor messzebb vannak és nagyobbak. Kicsinyítem, akkor kisebbek lesznek közelebb, de sose érnek össze. Ilyen lenne a világegyetem tágulása, hogyha a galaxisok mérete is változna, hogy egyszerűen csak fényképnagyítás lenne. De nem ilyen. Ha nagy objektumok közötti távolság az változik, de maguk az objektumok, aminek a belső szerkezetét nem az egész univerzum gravitáció, hanem helyi erők határozzák meg, azok nem változnak. Tehát a galaxisok méretle változatlan, miközben a köztük levő távolság nő. Ilyen értelemben egyre ritkább lesz az anyag, és a fényképek nem hasonlítanak a későbbi fényképek a korábbiakhoz. Ha viszont ezt visszafelé követjük, akkor egyszer csak azt látjuk, hogy valamikor régen összeértek ezek a galaxisok. Azelőtt akkor az anyag nem ilyen szakadozott formákban volt, hanem összekeveredve. Amikor a gamma verre rájött, ez abszolút nem volt magától értetődő. És ekkor okoskodtak ki azt, hogy korábban az univerzum forró volt. Még jobban követjük visszafelé, egyre sűrűbb anyag, egyre melegebb volt. Mennyire meleg? Hát amennyire csak elbírjuk képzelni, meg még azon túl is, formálisan végtelenig. Tehát valamikor volt egy olyan fázis, amikor olyan meleg volt, mint most a csillagokban. Gamow azt mondta, hogy ez volt az a időszak, amikor létrejöttek a könnyű atommagokból, mondjuk a protonból, az összes elemnek az atommagjai. Na most ez a folyamat, ez nagyon érdekes, és hát azóta is ezt használják mindenféle elméletnek a tesztelésére, mert mi történik? Az univerzum tágul és hűl. A hőmérséklet nagy hőmérséklettől fokozatosan csökken a kisebbek felé, és egyszer csak elérkezik abba a tartományba, amikor ezek a magfúziós folyamatok végbe mehetnek. Ez a hőmérséklet tartomány az alulról és fölülről is korlátos. Fölülről azért, mert amikor nagyon meleg van, akkor a létrejött atommagok nem maradnak együtt, hanem a ütközések szétverik, mert az ütközések során a mozgási energia, a kötési energia a nagyságrendjében esik, vagy nagyobb. Ha véletlenül létrejött egy objektum, akkor egy ütközés egyszerűen szét tudja verni. Ugye rezgő vonaton, vagy mozgó vonaton nehéz kártyavárat építeni, mert a vonatnak a mozgási energiája az nagyobb, mint a kártyavárnak a kötési energiája. Hát körülbelül ilyen a folyamat. Ha túl meleg van, akkor azért nem jönnek létre. Ha túl hideg van, akkor meg azért nem jönnek létre atommagok, mert azok a részecskék, amikből összeépülnek az atommagok, azok közelről vonzák egymást, de messziről elektromosan taszítják, és a lassan mozgó protonok, meg egyéb objektumok elektromosan eltaszítják egymást messziről, és egyszer nem kerülnek egymáshoz annyira közel, hogy a vonzóerők ki tudnák fejteni a hatásukat. Tehát van egy olyan hőmérsékleti tartomány, amikor ez a játék végbe megy, és amikor csökken a hőmérséklet, akkor először megindulnak ezek a folyamatok, aztán és, tehát létrejönnek a kötött állapotok, és már nem esnek szét, mert ahhoz már nincs elég meleg. Később viszont leáll a folyamat, mert már ahhoz nincs elég meleg, hogy összeálljanak az atommagok. Most Gamow úgy gondolta, hogy ha ezt részleteiben, részletes számításokkal követik, akkor ebből ki lehet számítani például azt, hogy melyik fajta atommagból mennyi lesz a világegyetemben. Mert az alaptendencián kívül, hogy a nagyobb atommagok jobban taszítják egymást, azon felül van egy csomó olyan magfizikai részlet, amit elvileg, hogyha nagyon tudnánk a magfizikát, akkor le lehetne vezetni elméletileg, de hát inkább meg kell mérni. Hát, hogy két konkrét atommag, mondjuk egy szén és egy oxigén atommag, hogyha összelőjük őket, akkor mekkora erővel vonzák egymást, mi annak a valószínűsége, hogy összetapadnak és egy összetettebb atommagot alkotnak, és így tovább. Ezt ha nagyon büszkék vagyunk, akkor azt állítjuk, hogy ki tudnánk számítani, ha nem vagyunk annyira büszkék, akkor azt mondjuk, hogy inkább mérjük meg. És tudjuk, hogy milyen alapokból kéne levezetni, hát megvan legalábbis elvben létezik az az elmélet, ami az atommagok részecskéit, alkotó részecskék közötti erőknek az elmélete. Múltkor már eldicsekedtem azzal, hogy amit mindig ilyenkor szoktam emelgetni, hogy akkor lesz ez igazán komoly elmélet, hogyha majd ebből az elméletből a kvantumszindinamikából levezetik, hogy mennyi a proton tömege. Hát, ugye levezették, természetesen magyar kutatók, Fodor Zoltán, Kacz Sándor és munkatársaik levezették most 2008-ban, tehát ez már egy olyan adat, amit az elméletből kihoztak, és össze lehet hasonlítani közvetlenül a tapasztalattal, tényleg annyi jött ki, mint amit mértünk. Innen már csak, hogy kell mondani, néhány száz évnyi számolás, és akkor már azt is ki lehet számítani, hogy egy uránatommagnak mennyi az energiája, és akkor a magfizikának azok a mondjuk a reaktorokban felhasznált állandói, hogy amikor az urán 235-öt hasítják, akkor mennyi energia szabadul föl. Hát ez is nem mérési, hanem levezetett eredmény lesz. Hát ott természetesen még nem tartunk, ez még sokkal bonyolultabb, de legalábbis úgy gondoljuk, hogy az elméletet ismerjük. Na most, hogyha ezeket az elméleti részleteket mind tudnánk, és tudjuk az univerzum tágulásának a filmjét, akkor lehetne követni, hogy időegységenként ilyen típusú reakcióból ennyi megy végbe, ennyi szénatommag keletkezik, annyi oxigénatommag, ezek elbomlanak, tovább alakulnak, stb. A végén, amikor már leáll a folyamat, akkor megnézzük, hogy mennyi maradt. Hasonlókat lehet csinálni a kémiai reakciók elméletében, és ilyen számolásokat gyakran is végeznek. A legtöbb vegyipari laboratóriumban állandósült üzemmódra állnak be, tehát van egy nagy lombik, vagy tartály, bevezetik a különböző löttyöket az oldalukba, ott folyik a reakció, aztán kimegy, és feldolgozzák. De lehet olyat is csinálni, hogy egy ideig megy a reakció, és valamiért leáll, például kicsapódik az anyag, és akkor szétszedjük, megnézzük, hogy mi van benne. Ha elméletileg ki tudjuk számítani, hogy milyen irányba, arányba mentek a reakciók, akkor a végtermékekben meg tudjuk mondani, hogy ebből a fajta vegyületből mennyi keletkezett, abból mennyi. Na, ilyen jellegű számolásokra gondoltak akkor, és ha végigcsináljuk a számolást, azt össze lehet hasonlítani az, amit az égen tapasztalunk. Hát onnan tudjuk, hogy milyen az univerzum anyag összetétele, például a csillagok sugárzásának a spektrumát kell analizálgatni, akkor még nem tudták, hogy az univerzumnak csak 4%-a az, amit atomos anyagból állónak gondolunk, és az összes többi sötét anyag, meg sötét energia, meg egyéb ilyen frinc-franc. Tehát, hogyha az atomos anyagot nézzük, akkor arról a csillagok sugárzása árulkodik, ennyi százalék hidrogén, ennyi százalék hélium, a maradék kevésben a különböző anyagoknak ilyen-olyan az aránya. Akkor már voltak olyan jellegű mérési eredmények, amik például arra utaltak, hogy érdekes módon, hogyha lerajzolnánk a rendszám függvényében, a kémiai elemek, tehát a mennyire periódus rendszerben rendszám függvényében lerajzolnák az anyag gyakoriságát, akkor érdekes Fourier-szfog alakú görbét kapnánk, van egy tendencia, és azon kívül így ráz. Azok az elemek, amiknek az atommagjának páros a rendszám, azokból sokkal több van, mint a páratlanból. És így tovább. Ráadásul az egyes anyagoknak az izotópiai is nagyon különböző arányban vannak, és az is függ, valahogy összefügg azzal, hogy páros vagy páratlan számú részecskéből állnak ezek az atommagok. És vannak olyanok, amikből különlegesen sok van, stb. Szóval van valami tendencia, ha minden jól megy, a magfizikának ezt sikerül megmagyarázni, legfőképpen például ezt a páros-páratlan tendenciát. Ezt gondolták, ugye persze a gamma-vékat először senki sem vette komolyan ilyeneket beszélni, egy nagy bum, meg forró anyag, meg hasonló. De akkor vették aztán komolyan, amikor a 60-as években felfedezték a kozmikus háttérsugárzást. De azért azok, akik komolyan vették ezt a elméletet, azok elkezdték ezt a magfizikai számolást is. Tehát nem csak az, hogy tágul az univerzum, hanem közben kiokoskodták, hogy mennyi ideig van abban az állapotban, amikor éppen elég meleg ahhoz, hogy a magfolyamatok végbe menjenek. Ez volt az a nevezetes első 3 perc. Tehát az első néhány másodpercben még túl meleg volt, és akkor körülbelül a 3. perc végére meg már túl hideg volt ahhoz, hogy menjenek a magreakciók. Tehát 3 perc állt rendelkezésre az univerzumnak ahhoz, hogy legyártsa az atommagokat, gondolták a 40-es évek végén, 50-es évek elején. És akkor kiderült, hogy nem megy ez a játék. Az első atommagok, a legkönnyebb atommagok, azok tényleg létrejöttek ilyen folyamatokkal, amik lényegében olyan jellegű folyamatok, mint amik most a csillagokban végbe mennek. Azzal a nagy különbséggel, hogy az univerzum életének első perceiben még volt szabad neutron is. Ugye arról már beszéltünk, hogy a csillagokban nincs szabad neutron, mert azok rádioaktívak, tehát elbomlik protonra, meg elektronra, meg antineutrinóra, proton elbomlik, bocsánat, neutron elbomlik, proton elektronra és antineutrinóra, és 15 perces felezési idővel kihal a világból. Ezért a csillagban külön kell létrejönnie egy ilyen extra folyamattal, gyenge kölcsönhatással, a protonnak át kell menni neutron állapotba, és akkor tud összetapadni egy proton meg egy neutron. Amikor még az univerzum első 3 percében volt, akkor még volt dögivel neutron, de hát ezek a folyamatok közvetlenül ismertek. Ettől eltekintve az akkori magfolyamatok lényegében olyanok voltak, mint amik most a csillagokban mennek, és ennek elkezdtek akkor utána számolni, és kiderült, hogy melyik anyagból, a lítiumnak a különböző izotópia, berilliumnak, bornak milyen izotópiai keletkeznek, és akkor kiderült, hogy megáll a tudomány. Lett volna egy természetes lépés sorozat, ami nem megy. Ugye a legkönnyebb atommagoknak a végterméke az a héliumnak a 4-es számú izotópia, amit alfa részecskének hívunk, 2 proton és 2 neutron. Ez egy nagyon erősen kötött atommag, ennek magszerkezeti okai vannak, és ezt jól értjük, ki tudják számolni, hogy mennyi ennek a kötési energiája. Éppen azért világítanak olyan jól a csillagok, mert amikor a protonokból létrejön egy ilyen 4 részecske és alfa részecske, akkor jó sok energia szabadul föl. Na most a következő lépésben, éppen ezért, mivel ezek ilyen jó kötött objektumok, mert nem az történik, hogy ezek egyesével kapkodják el a egyéb könnyű részecskéket, hanem 2 vagy több ilyen alfa részecske épül tovább, és ezért van az a bizonyos fűrészfogszerű gyakorisági görbe, mert amikor 2 héliummag összeépül, akkor egy 4-es, aztán egy 8-as, stb. Rendszámú atommag keletkezik. Míg azok, amiknek páratlan a rendszáma, azok egyéb folyamatokban, amikor egy ilyenbe véletlenül különbségbe csapódik egy proton, stb., akkor keletkeznek a páratlan rendszámok, azok kisebb valószínűségi folyamatok. Ezt mindenki akkor elfogadta, és akkor elkezdték kiszámolni, hogy mi az alfa részecskék továbbépülésének az első folyamata. Nyilván az, hogy 2 alfa részecske találkozik. Mi van a 2 alfa részecskében? 2-2 proton, 2-2 neutron. Hát akkor összesen lesz egy 4 protonból és 4 neutronból álló berillium 8-as atommag. Puff, ez az atommag nem létezik. Magfizikai mérések azt mutatták, hogy ez az atommag lehetne, de nincs. Éppen olyan magfizikai véletleneknél, hogy ez instabil, tehát hogy létrejönne, akkor abban a töredék másodpercben azonnal szétesik. Tehát ő nem szerepelhet közbenső lépésként atommag reakcióban létrejön, és akkor még további reakciók mennek. Nem megy, mert ez nincs. Ezt tekinthetjük pechnek, szóval ilyen véletlen. Tehát ezt nem lehet megjósolni tendenciából. Ugye az ember rajzol egy átlag görbét, hogyha a periódus rendszerben megyünk tovább, akkor hogy változik az atommagoknak a mérete, a sűrűsége, egyéb a reakció valószínűsége, lehet rajzolni ilyen trendeket, de ahhoz képest vannak ingadozások, ugrások, és speciál éppen az jön ki, hogy ez az egyik típusú atommag, ami egyszer nincs. Később is vannak ilyenek, tehát ha ember nézegeti a periódusos rendszert, pontosan az atommagoknak a periódusos rendszerét, akkor abban itt-ott vannak lukak. Olyan ábrákat szoktak rajzolni, hogy egyik irányba a protonok száma, másik irányba a neutronoknak a száma, akkor van egy ilyen nagy íved görbe, amibe van kb. 2000 atommagot szoktak belerajzolni. 2000-et. Hát ugye mennyik a eredeti Mendelejev táblázat 92 elemig tartott, most már a 108-as elemnél tartanak, meg már annál is egy kicsit tovább, mesterségesen hozzák ezeket létre. Ez ugye mit jelent? Ez a rendszám, ez a protonok száma az atommagban. És ezzel egyezik meg akkor, hogyha körülötte beállnak pályára az elektronok száma. De ugyanannak az elemnek különböző izotópiai vannak, tehát különböző neutron számmal. Vannak olyanok, amiknek nagyon kevés, hogy átlagosan 5 és 10 között van, hogy hány különböző variációja fordul elő annak, hogy adott proton számhoz különböző számú neutron csatlakozik, de van olyan atom, aminek 26 különböző izotópia van olyan atom. Tehát ugyanannyi proton, de a neutronoknak a száma az nagy variációt mutat. Ezek között persze vannak nagyon stabilak, meg vannak kevésbé, minél inkább eltér a stabiltól, annál inkább radioaktívak, annál kevésbé állandóak, de hát azért ezek léteznek. Na most ezek az izotópok benne vannak a táblázatban, és akkor oda vannak írva, apró betűvel, tehát egy ennél jóval nagyobb táblázatot szoktak kiakasztani megfelelően a fizikai tanszékeken, és az ember bogarázhatja, hogy ez radioaktív, ez stabil, ez ennyi ideig él, ez így bomlik, úgy bomlik. Eltart egy ideig, amíg az ember kiolvassa ezt a pár ezer atommagot. És vannak olyan lukak, amiben egyszer nincs semmi. Hát például ez a berillium mag, ez nincs. Vagy ha létrejön, akkor azonnal elbomlik. Ez olyan, mintha most a napokban voltunk kirándulni, mentünk a zöld jelzésen, és keresztbe oda volt építve egy ház. Ki volt írva, hogy magántulajdon. Nagykovácsi határában. Zöld jelzés indul. Akkor most ember mit csináljon? Hát nincs tovább. Most ugye tisztelni kell a magántulajdont, meg azt a 3 rottweilert ott bejjebb, szóval Hát erre vezet az egyetlen út, két oldalt hatalmas sár, meg hóbucka, mi a fenét csináljon az ember. Szóval körülbelül ilyen, erre ment volna az atommagoknak a szintézisének az útja, és semmi. Kész, nincs tovább. Ez szerint a csillagokban nem juthatunk el úgy, hogy két héliummagban létrejön egy berillium mag, ahhoz még hozzákapcsolódik egy hélium mag, és akkor lesz 12-es szén, tehát 6 proton, 6 neutron. Na de hát azért mi mégiscsak itt vagyunk, és bennünk van egy csomó ilyen szénatomnak. Valahogy csak létre kellett jönni. Tehát először is nem csak a csillagokban, ez a folyamat nem ment végbe az ősrobbanás utáni első 3 percben. Most aztán később, amikor utána számogattak, akkor az az álláspont alakult ki, hogy abban az első 3 percben a könnyű atommagokat létrehozta az univerzum, hát utána abba hagyta, hát Istenem, magántulajdon nem megy tovább. Viszont később, amikor megint lett elég meleg az univerzum, ugye tágult és hűlt, de később, amikor már nem homogén volt az anyag, helyileg újabb sűrűsödések, csillagok jöttek létre, azokban megint meleg lett, ott utána valamilyen speciális módon tovább ment a folyamat. Hát akkor elkezdtek ennek is utána számolni, valamikor a 50-es évek első felében kezdték a részleteket, hogy hát akkor ott miféle egyéb dolgok történhettek. És kiderült, hogy ott sem megy. Tehát ez a lépés, hogy a két alfa részecskéből egy berillium mag legyen, aztán még egy ilyen folyamattal most már szénatom mag legyen, ez egyszerűen az ismert magfizikai adatok alapján nem történik meg. Na, mik is ezek az ismert magfizikai adatok? Ugye végig arról beszélek, hogy a Földön végezzük a laboratóriumi kísérleteket, és akkor ezt alkalmazzuk az égre. Hát milyen kísérleteket kell végezni? Mit csinálnak a magfizikusok? Fogják azokat a bizonyos atommagokat, amik emlegettem, hogy van belőlük mondjuk 2000, és minden lehetséges kombinációba egymásnak lövik őket. És akkor meg kell nézni, hogy akkor milyen folyamat megy végbe. Na de ez nem elég, hogy a 2000-szer 2000 az 4 millió kísérlet, hát milyen egyszerű lenne. Na de ezt mindenféle energiára el kell végezni, ugyanis ezek a magfolyamatoknak a valószínűsége függ attól, hogy milyen az energia. Sőt, bonyolultabb esetben például az atommagnak a relatív orientációját is függ. Ez spinjük van, hogyha így állnak egymásra, merőleges spinnel érkeznek, vagy párhuzamos, vagy ellentétes spinnel, akkor más-más az eredménye a folyamatnak. Tehát különböző energiával egymásnak kell lőni őket. Ha a legegyszerűbb esetben ezt úgy képzel az ember, ott a részecske gyorsító, és van hozzá egy ilyen potenciométer, és akkor csavarom, hogy ennyi energia, annyi energia, na nézzük meg. Hát, hogyha pekem van, akkor nem ilyen egyszerű a dolog, hanem építeni kell egy újabb, egy még nagyobb részecske gyorsítót, meg egy még nagyobbat, hogy különböző energiatartományokat végig tudjunk vizsgálni. És akkor így az ember kap egy csomó görbét. Ezek a görbék mondják meg, hogy adott atommagok, hogyha összeütköznek, akkor milyen valószínűséggel mi történik. Hát többféle dolog történhet, egyszerűen a legvalószínűbb elmennek egymás mellett. Aztán, hogyha találkoznak, akkor összeragadhatnak. Vagy az egyik szétveri a másikat. Vagy átvesz a másikból egy pár részecskét, és akkor úgy mennek tovább. Az egyik szétesik, és néhány részecskét elkapja. Rengetegféle variáció van, és ezek mindegyike előfordulhat különböző valószínűséggel, és ez a valószínűség az energiának a függvénye. Na most még az egészet az bonyolítja, hogy technikailag más-más eljárások, más-más módszerek, műszerek kellenek ahhoz, hogy a könnyű atommagokkal foglalkozzanak, a közepes, a nehéz atommagokkal, egyszerűen más technika kell, és az elméleti leírásukra is más modellek állnak rendelkezésre. Egyszerűen nincs olyan, hogy elméleti magfizika. Olyan elméleti magfizika, amiben például lenne egy képlet arra, hogy egy ilyen tömegű atommag, meg egy olyan tömegű, ilyen töltési atommag milyen erővel hat egymásra. Nincs egy ilyen képlet, amiben be lehetne helyettesíteni. Hanem az atommagok különböző tartományaira más-más modellünk van. Miért? Ezek matematikailag kidolgozott modellek, de nem olyan értelemben kidolgozottak, hogy valami még alapvetőbbből, mondjuk a kvarkok közti erőkből levezetnék őket. Miért is? Pont azért bonyolult a magfizika, mert a benne szereplő objektumok, azok összetettek, sőt többszörösen összetettek, ugye az, hogy az atomok protonokból, neutronokból, azt tudjuk, de a protonok meg a neutronok maguk is kvarkokból, és a kvarkokat összeragasztó gluonokból állnak. Ez olyan, mint amikor kémiát játszunk. Megtanult az ember, hogy a kémiában szereplő molekulák, azok atomokból állnak, és a kémia azért bonyolult, mert az atom maga az már egy lezárt objektum, tehát egyensúlyban van a belső struktúrájában, erők kiegyenlítik egymást, szépen az egy létrejött egyensúlyi objektum, jól meglenne magába egy atom. És amikor több ilyen atom találkozik, akkor belepiszkálnak egymás lelki világába. Ugye két atom egymáshoz közelít, akkor egyiknek az erőtere beleszimatol a másikba, ott egy kicsit polarizálja, átalakítja, és esetleg annyira átrendezi ott az elektronfelhőt, hogy közös elektronokra tesznek szert, vagy letépik egyikről a másikat, vagy egyebek. Akkor így létrejön egy még összetettebb struktúra, egy molekula. Most akkor két ilyen molekula közelít egymáshoz, akkor még sokkal bonyolultabb. Föllépnek olyan tulajdonságok, amikre egy atommal kapcsolatban nem is gondolnánk. Irányítás. Ugye például, amikor két molekula ütközik, akkor nem mindegy, hogy állnak. A vízmolekula az ugye ilyen alakú. Találkozik egy másikkal, nem mindegy, hogy innen ütközik neki, vagy onnan ütközik, mert attól függ, hogy végbe megy egy kémiai átalakulás, vagy nem. Amikor kémiailag le akarjuk írni, hogy mi történik, akkor ilyeneket is figyelembe kell venni, beleszámítani a statisztikát, mi a valószínűség, hogy így ütköznek, hogyha ráadásul ezek még rezegnek egy kicsit, mozognak is, akkor a rezgésnek milyen fázisába találkoznak. Jó, bonyolult, mert összetett struktúráknak a maradék kölcsönhatásáról van szó. Ugyanez a helyzet a magfizikában. A elemi kölcsönhatás az, ami a kvarkokat összeköti. Na hát már az maga jó bonyolult, hogy a kvarkokból hogy áll össze a proton, ezt mondtam, hogy azt is, mennyi, most már majdnem 40 évig tartott, amíg elméletileg kiszámolták, tehát föl volt írva az alapképlet, ami meghatározza, és hogy abból ténylegesen kiszámolják, hogy mekkora és milyen energiájú lesz az ebből létrejövő között állapot, ahhoz rengeteg sok ötlet, zsenialitás, meg számítógépi idő kellett, hogy egyáltalán ezt ki tudják számítani. Na most, hogy ezek hogy épülnek tovább? Ugye létrejön egy proton vagy egy neutron, ami a kvarkoknak és a gluonoknak egy lezárt struktúrája, az megint jól megvan magába. És akkor két ilyen közelít egymáshoz, egészen összeérnek, akkor úgy átszimatolnak, átszivárog a belső terük egyikből a másikba, megperturbálgatja a másiknak a belső részét, és emiatt létrejön egy ilyen másodlagos kölcsönhatás. Ugye erről is már többször volt szó, hogy az atommagok reakciója, ami a csillagokban végigmegy, az első reakció például lehetne az, hogy két proton összeragad, de ez nem történik meg, és ennek a finom részleteit megint csak ennek a modellnek alapján lehetne kiszámolni, hogy a két protonban levő hat kvark miért nem alkot egy olyan kötött állapotot, amit diprotonnak nevezhetnénk, ami a héliumnak a legkönnyebb izotópia, ez megint nem létező. Hanem másképp megy tovább a folyamat. Viszont, hogy miért létezik mégiscsak az a másik objektum, hogy egy protonból egy neutronban van összerakva. Erre voltak kvalitatív modellek, de hát az lesz majd ez esetleg a következő feladat, hogy ezt is a kvarkok fizikájából levezetni. Akkor értjük igazából, hogyha a mélyebb fizikából az ilyen bonyolultabb dolgot le tudjuk vezetni. Az meg még további játék lesz, hogy nehezebb objektumokat, mint mondjuk a szénatommag, amiben már ugye van benne 6 darab proton, 6 darab neutron, és mindegyiken belül a 3 kvark, szóval ezeknek a fizikáját levezetgetni, hát az már ugye rémséges. Ez már az égi mechanikában tanulta az ember, hogy egy objektumnak a mozgása triviális, mert egyenesen mozog, a kettőnek a mozgása megoldható, mert Kepler pálya, a 3 az meg már megoldhatatlan. Hát bizonyos óceáni népek számolnak így, hogy 1-2 sok, hát körülbelül így számolnak a fizikusok is. Na hát, bocsánat, ez a csillagászoktól származik, ez az égi mechanikai problémakör. De a magfizikában még inkább ez a helyzet, a sok részecske elmélet, tehát az macerás is, még nagyon odébb van, hogy azt is ki tudjuk számítani. Tehát nem tudjuk levezetni, miért, de hát Istenem, a berillium nem jött létre. Az akkori magfizikai adatok, azok tehát mik voltak, magfizikusok szépen sorba rőzözték egymásnak az atommagokat, kimérítskérték a görbéket. Most már lényegében azt mondhatjuk, hogy már majdnem minden atommagot, majdnem minden előtt köztettek, de hát azért azóta már eltelt több mint 50 év. De még most is vannak olyan reakciók, amiket még nem csináltak meg. Akkor a legfontosabbakat megnézegették, és hát amik a gyakorlatban alkalmasak, hát mit csináltak? Hát mondjuk urán adom magukat, lődöztek mindenfélebe, mert abból politikai haszon is származik. De hidrogénatommagokat is összelődtek, mert abból is lehet hidrogénbombát építeni. Aztán utána nézegették az egyéb könnyen hozzáférhető atommagokat. Most már nagyon sokan úgy francolnak, hogy aranyatommagokat lövöldöznek egymásban. Igaz, hogy az összesen, amit eddig elhasználtak a gyorsítókban, az talán összesen 50 év alatt egy gramm atom, vagy egy gramm aranyatom, de hát azért többe került az előkészítés, mint maga az arany. No, de nehezebb atommagokat csinálják, akkoriban mindesetre könnyebb atommagokat próbálgatták. De nem volt minden előszemérve. És van még egy olyan dolog, amit megint a technikához tartozik, hát hogy végzik ezeket a méréseket? Hát ütköztessünk különböző energiákon. Hát nem lehet folytonosan változtatni. Az energiát nem úgy működik, mint amikor rádión csavarom a gombot, hogy folytonosan, és akkor hallom a sercegést. Beállítom egy energiával a berendezést, megcsinálom az ütközést. Kapok egy görbét, görbén egy pontot. Hát akkor beállítom másik energiára, megint ütköztetem. És akkor valamekkora lépésekbe megyek. És akkor végig zongorázom a vizsgált energiatartományt. Hogyha tized akkora lépésekbe mentem volna, akkor pont 10-szer annyi kísérletet kell elvégezni, az pont 100-szor annyiba kerül. Hát azt inkább spórolnak, és akkor menjünk jó nagy lépésekbe. És akkor a pontokat összeköti az ember. Ez sokszor előfordult, már emlékszem arra, amikor felfedezték az úgynevezett pszí részecskét, aztán több Nobel-díjat is kaptak ennek, ezért meg az alkalmazása, ez 74-ben volt. Ott is a reakció valószínűségét az energia függvényében ábrázolják. Van egy ilyen szépen lassan emelkedő görbe, Marzio professzor behozta ezt a görbét, és hozzá volt ragasztva valamit. Tessék, elkezdeni ilyen hosszú csíkot, és oldalt hozzá volt ragasztva egy másik csík, és az ember így fölhajtogatja, és akkor itt volt rajta egy ekkora nagy csúcs. Így nézett ki a görbe. Nem fért el. Akkora nagy volt. Na most ezt az energiatartományt korábban már megmérték, de nagyobb lépésekben. És egyszerűen egy ilyen keskeny, vékony csúcsot nem vettek észre. Itt voltak, ott voltak, összeködötték. És később valamiféle elméleti jogból azt mondták, hogy nézzétek meg azt a részt. Pontosabban megmérték, és akkor kijött, hogy ott a nagy görbe, ami egy részecskére utal, újfajta részecskére utaló jel volt. Tehát ilyesmi is többször előfordult már tudomány történetében, hogy megmérték, átsiklottak a szószoros értelmében azon a érdekes jelenséggel, amit hogyha pontosabban vizsgálták volna, akkor észrevettek volna. Ez azért nem lehet senkit csak kárhoztatni, hanem honnan tudja, hogy pontot kell részletesebben vizsgálgatni. Tessék elképzelni, hogyha valaki a nagy kelet-európai alföldet fel akarja térképezni 4 cm pontossággal. Hát eltartana egy darabig, és nagyon unalmas lenne, és sok egyforma, lényegében üres térképlapot tenne egymás mellé. Míg ott, ahol nagy hegyek vannak, ott nem árt, hogyha mondjuk a kilométernél kisebb pontossággal dolgozunk. Nemrég kaptunk olyan térképet, ami a Buda környéki hegyek voltak műholdra fényképezve. A nemzetközi űrállomás csinál ilyen radarképeket, hogy végigment a Föld fölött, és fölvette radarral, és kitették az internetre, az ember letöltögetheti, tehát ebből lehet mindenféle ravasz térképeket csinálni. És néztük, és hiányzott róla a holdvilágárok. Pedig az egy jó kis hely. Oda akartunk kirándulni, néztük a térképet. Egyszerűen az túl keskeny volt, a radarnak a felbontása az, mint tudom, 80 méteres volt, és közben volt egy 80 méternél kisebb objektum, az nem szerepelt a térképen. Pedig nagyon jó kis pontos térkép volt, sokkal pontosabb, mint sok olyan, amit a helyszínen vesznek föl, de a kis objektumok egyszerűen nem férnek rá. Szóval ilyesmi előfordulhat többször a tudomány történetében. No tehát megmérték ezeket az adatokat, és odaadták azoknak a magfizikusoknak, akik megpróbálták kiszámolni a csillagoknak a csillagban végbe menő folyamatokat. Mit kell ahhoz tudni? Hát például, hogy milyen meleg van a csillagban. Honnan tudjuk, hogy milyen meleg van? Múltkor már beszéltem róla, hogy hát miféle csillag egyenleteket írnak föl. Arthur Eddington 1900-es évek elején, 10-es években felírta és meg is oldotta a csillagok szerkezetére vonatkozó egyenletet. Ugye miféle input kell egy ilyen elmélethez? A csillag közepén van valami kis tartomány, ahol jön ki az energia. Akkor föl kell írni az egyensúlyt, hogy mechanikailag egyensúlyban van. A csillag belsejében nagyobb a nyomás, és az a fölötte levő rétegnek megtartja a súlyát. Másrészt az energetikai egyensúlyt is fel kell írni, kifelé áramlik a hő, és ahogy megy szét az egyre nagyobb gömbön, akkor egyre diffúzabb lesz. És fel kell írni a nyomás meg a hőmérséklet közötti összefüggést, fel kell írni azt, hogy terjed a hő a közegben, ahhoz kell valami hipotézis arról, hogy milyen ennek az anyagnak az átlátszósága, és így tovább. És ezeket utána szépen akkor még ilyen tekerős számolóképekbe, vagy még esetleg még abba se kézi számolásokba betették, és abból megkapták azt, hogy egy adott méretű, adott tömegű csillagnak milyen az egyensúlya. Na de, hogyha ezt részletesebben akarom csinálni, akkor arról is kell némi fogalmamnak lenni, hogy és milyen módon termelődik ott középen az energia. Eddington még enélkül csinálta, azt mondta, hogy adott energia jön ki középről. Amikor már a magfizikai folyamatokat is figyelembe veszem, a fúziós folyamatokat, akkor tudnom kell például, hogy adott hőmérsékleten, adott nyomáson mi a valószínűsége egy-egy ilyen magfúziós lépésnek. És akkor még bonyolultabb lesz az egyenletrendszerem, mert egyrészt föl kell érni a csillagmechanikai egyensúlyát, a energiaterjedést, abból kiszámítani, hogy középen milyen meleg van, de attól, hogy milyen meleg van és milyen sűrű az anyag, attól függ az, hogy hány magfizikai lépés megy végbe másodpercenként, és ebből mennyi energia keletkezik, és attól függ, hogy terjed az energia. Tehát ezek kölcsönösen befolyásolják egymást, és ezt a bonyolult rendszert kell megoldani. Na most honnan veszük ez az adatokat? A földi laboratóriumból. Tehát azt, hogy bizonyos típusú folyamatok adott hőmérséket, adott energián milyen valószínűséggel mennek végbe. Na, mi bonyolítja még az egészet? Hát ugye adott hőmérséket, azt mondja az ember, hogy K-szorti energiája van a részecskéknek, de nem annyi van, csak átlagosan. Hanem van egy elosztás, hogy bizonyos része a részecskéknek gyorsabban mozog, más része lassabban mozog, akkor további statisztika kell. Hogyha gyorsabb atommagok ütköznek, akkor más a valószínűség, ha lassúbbak, akkor más, átlagolni kell, stb. Ebből kiszámítani, hogy akkor mennyi energia szabadul fel. Ezt figyelembe venni. Tessék kell kezdeni, szóval elég bonyult és macerás a dolog. Ha valaki olvasta a Fekete felhőt, vagy Hoynak más regényeit, akkor tudja, hogy abban szerepel az a magányos csillagász, aki életének egy részében a politikusokkal hadakozik, másrészében meg azt csinálja, hogy az egyetem őreivel veszekszik, akik vasárnap nem akarják beengedni, ez nálunk is előfordult egy ideig, és akkor bemegy a számítóközpontba, ahol ott van a nagy számítógép, leült, megír néhány szubrutint, ez engem mindig ifjúkoromban nagyon megragadott, hogy leült a csillagász és írt néhány szubrutint, bepötyögte a lyukkártyákba, bedugta a számítógépbe, és akkor lefuttatta. Most az ember azt mondja, miért nem ült le otthon a PC elé, de hát Istenem. Szóval így képzelték, hogy amikor van egy új elméleti ötlet, akkor azt a csillagász először lefordítja egyenletekre, utána lefordítja a programra, bedugja a nagy, már meglevő programba még extra lyukkártyák formájában, és akkor megnézi, akkor mi történik. Hát most ez kicsit modern módon, de lényegében ez történik. A modellünket addig módosíthatjuk, amíg az új elméletleteket figyelembe nem veszünk. De az alapadatokat azt a Földön elvégzett laboratóriumi kísérletekből vettük, hogy milyen valószínűséggel történnek meg ezek a folyamatok. És az jött ki, hogy nem történik meg. Egyszerűen a berillium ott állt, mint egy nagy magánház, és nem lehetett tovább menni, a magfúziós folyamatok nem tudtak tovább jutni, nem jönnek létre ezek a nehezebb atommagok. És akkor Fred Hoyle azt mondta, hogy de hát azért mi mégiscsak itt vagyunk. Ez volt a tudomány történetében az első olyan érvelés, ahol egy magfizikai és egy csillagászati kérdésben az volt a fő érv, hogy az ember létezik. Mostanában ez már nagy divatba jött, én is sokat beszéltem már az antropikus elvről, meg egyebekről, tehát hogy a lehetséges világegyetem modellek között az szelektál, hogy hát olyan modellt kell készítenünk, amiben lehetséges ember, mert hát különben lehet, hogy az valamilyen világnak a modellje, de az nem a mi világunk. A mi világunkban lehetséges élet, egyebek között például lehetségesek a szénatommagok is. Ahogy azt mondta, hogy de hát azért mégiscsak itt valamire nem kell stimmelni, mert az ember létezik, a szénatomok léteznek. Valamit rosszul tudunk. Ő bízott abban, hogy azok az egyenletek, amiket ő a csillagokra felírt, azok jók. Hát akkor nyilván csak a kiinduló magfizikai adatok voltak rosszak. Mit kell tenni? Meg kell változtatni a magfizikai adatokat. Hát hol? Hát először is, ugye őnek ott volt a programja, és a programjában ő könnyen be tud avatkozni, oda megy, lebeszél az őröket, bemegy vasárnap, és akkor beprogramozza a lyukkártyára azt a néhány adatot, hogy mégsem pontosan akkora valószínűséggel történnek meg ott az atommagoknak az ütközései. Hát ez kicsit bonyolultabban történik. Lényeg az, hogy felállít valamiféle hipotézist arról, hogy mi történik ott a szénatommagokkal. Következő hipotézist tette fel. Ugye amikor két alfa részecske összeragad, és lesz belőle egy ilyen berillium atommag, ami azonnal szét akarna esni, akkor addig a nagyon rövid ideig, töredék másodperc, még annál is töredékebb másodpercig, azért akkor el tudjuk írni a szerkezetét, és tudunk vele számolni, hogyha akkor arra jár egy harmadik részecske, egy harmadik alfa részecske, akkor az a kapcsolatba lépne. Na, tehát annak iciri-piciri a valószínűsége, hogy abban a töredék másodpercben éppen arra járna egy alfa részecske. Ha viszont arra az alfa részecskére valami különös vonzóerő hat, ilyen extra vonzóerő. Miért? Mert létrejött az a bizonyos berillium atommag, ami nagyon szereti őt. Ő mindjárt meg fog halni, mint a kaméliás, de most éppen még nagyon szeret. És akkor nagyon magához vonzza azt a harmadik alfa részecskét, akkor az amúgy kiszámolható valószínűségnél sokkal nagyobb valószínűséggel oda megy és hozzátapad, és létrejön a szénatommag. Na most ezt nem ilyen líraian mondják a fizikusok, hanem kvantummechanikában úgy szokták mondani, hogy a szénatommagnak van egy rezonancia szintje, mindegy, hogy ez itt mit jelent. Lényeg az, hogy ennek megvan a maga matematizált verziója. Egy extra tulajdonsága, amiről korábban nem tudtak, a szénatommagnak. Amit így lehet lefordítani, hogy az a berillium atommag, ami létrejött, az bizonyos energiájú szénatommagokat nagyon szeretne magához vonzani. Na jó, de hát vannak ott éppen akkora energiájú szénatommagok? Hát mekkora a szénatommagok átlagos energiája, azt a hőmérsékletből meg tudjuk mondani. Hőmérséklet Kászor T megmondja, hogy megint az energia. És akkor egy olyan hipotézist állított föl, hogy a éppen létrejött berillium maga bizonyos energiájú, éppen akkor energiája, amilyenekből sok van, alfa részecskéket, azt nagyon szeretné magához vonzani. És ezzel tulajdonképpen a szén atommagnak a szerkezetéről mondott egy hipotézist. Most a szén atommag szerkezete, ugye már megbeszéltük, elvileg majd valamikor valaki levezeti a kvarkok és a gluonok tulajdonságaiból. Majd nem sokára beszélek a következő előadáson itt a fizikai állandókról. Hát az, hogy mennyire szeretik egymást, vagy hol vannak az energiaszintek, azok most egy táblázatban levő adatok. De elvileg azokat le tudjuk vezetni még alapvetőbb adatokból. És akkor az egy objektív kérdés, hogy vajon tényleg így van-e, hogy a adott energiájú szénatommag, vagy berilliumatommag szereti magához vonzani az adott energiájú alfa részecskéket, nem valószínűségi kérdés, nem véletlen, vagy így van, vagy nem úgy van, és az alapvető elméletből levezethető. Sőt, elvileg a korábbi mérésekben ezt meg is mérték volna. Na most ezt megint tessék elhinni, hogy ezt nem csak úgy lehet ellenőrizni, hogy létrehozunk egy ilyen berilliumatommagot, és neki lövöldözünk alfa részecskéket, mert akkor rettentő sokáig kellene nekünk is kísérletezni. Ugye a csillagokban hogy megy végbe ez a folyamat? Hát nagyon pici a valószínűsége még így is, de ott jó sok atommag van, mert a csillagok marha nagyok. És van nekik elég idejük kísérletezkedni. Löki, azt egyszer csak létrejön. Nekünk nincs ennyi időnk, mert nem adnak rá ösztöndíjat, hogy sokáig végezzük a méréseket. Tehát át kell számolgatni más folyamatra. Tehát ha igaz, hogy nek ez a hipotézise, hogy a három alfa részecske ilyen meg olyan viszonyban egymással, akkor ebből az következik, hogy ha már létrejött egy szénatommag, és azt piszkál, amely egyéb objektumban, mondjuk neutronokat lövök rá, akkor milyen valószínűséggel nyeri el, vagy löki vissza azt az extra részecskét. Jó, tehát ezt tessék elhinni, hogy az adott problémát át lehet transformálni egy másik problémára, és akkor ott meg lehet mérni, és kiderül, hogy tényleg igaz-e, hogy van neki egy ilyen speciális rezonanciája, vagy nincs. Na és azt történik, hogy Fred Hoyle ezt kiokoskodta, és azt mondta, hogy kizárólag azon a módon tud a csillagokban az atommag szintézis túljutni azon a szűkületen, Skylla és Charybdis között, akkor tud tovább menni, hogyha a szénatommagnak létezik egy adott energiájú rezonanciája. Ez egy tudományos következtetés, ami kísérletileg ellenőrizhető. Vagy van neki, vagy nincs. Most tessék elképzelni ezt a helyzetet. 50-es években egy csillagász bekopog a magfizikusokhoz. Na most a technika részleteket nem tudom, hogy most bekopogott, vagy leült velük sörözni, vagy szóval hol tette ezt. Lényeg az, hogy nem voltak olyan tudományos csatornák, hogy ő most azt javasolja nekik, hogy tehát nincs olyan folyóirat, amiben a csillagász ezt megírta, a fizikus meg elolvassa, hogy neki azt javasolták, hogy végezz egy ilyen mérés, hát nyilván szóba kell szólni, hogy ott van a szomszéd épületbe, oda megy, hogy te haver, hát ugye, miket mérsz? Hát én most a nitrogén atomnak az én. Na és nem akarod véletlenül megmérni a szénatomot a 625 kev környékén? Miért pont azt? Most olvastam ki a csillagokból. Szóval, ugye tessék ezt elképzelni, hát valahogy tényleg itt csúnyán néztek rá. Valószínűleg, hogy okos ember és nagy tudós, szóval akkor még azért nem volt akkora híre, mint később, de azért úgy komolyabban vették, mint hogyha csak az utcáról tévedt volna be valaki, de nem sokkal komolyabban. Most mit akarsz te itt a csillagokkal? Honnan veszed? Hát mi ezt már megmértük ott a görbe, nézd meg, itt vannak az adatok, itt egy pont össze van kötve, közte nincs semmi. Ott mértetek? Nem, de hát nyilván össze kell kötni. Jó, valahogy így képzel az ember. Mérjétek meg azt a tartományt egy kicsit részletesebb, és kaptok egy ilyen marha nagy rezonancia csúcsot, és elnevezhetitek magatokról. És ki fogja ezt kifizetni, hogy a most folyó méréseket leállítsuk, és akkor átállítsuk a berendezést arra az energiatartományra, és ezt mérjük ki, meg azt mérjük ki. Ugye lehet érezni. És akkor a főnök mit fog szólni hozzá, a főnök nem szereti a szélatomot, stb. Szóval mindenféle ilyen problémák vannak. Ha nehéz az embereket meggyőzni, most, aki mostanában próbálkozik, és 5 évre előre be kell adni hogy mik lesznek a következő nagy felfedezései, meg ilyenek, szóval tudja, hogy működnek. Ez már majdnem olyan, mint amikor a szélerőműveknél előre le kell adni, két hónapra, hogy melyik nap hány kilowatt energiát fog termelni, mert tudom, hogy a szél hogy fog fújni. Szóval körülbelül ilyen jellegű a saját...
Negyedórásban,
így van. És meg kell adnia, hogy miket mérünk, hát mik a nagy felfedezések. Akkor valaki jön innen az utcáról, és égről leolvasott adatok alapján, csillag adatok alapján azt mondja, hogy szerinte itt van valami, mert hogy ő jobban ért hozzá, mint mi. Az semmi, de jobban ért hozzá, mint a mi főnökünk. Szóval ezt úgy nehezen fogadták el, de aztán előbb-utóbb megmérték, és kiderült, hogy ott van. Tényleg. Szóval ez az érvelés, tessék érezni, tehát ez abból indult ki, hogy vannak itt jól ismertnek hit fizikai folyamatok, és annak a jól ismertnek hit részletei, és abból nem jött ki az, hogy én, mint ember létezem. Ha összerakom a világnak az akkori tudományos képét, és nem akarom azt elhinni, hogy akkor megjelent ott az Úristen, vagy a kisangyal, vagy a magfizika védőszentje, és külön még azt mondta, hogy legyen szénatom, és legyen ember, hanem az addigi világképbe beilleszkedő módon ki akartam számítani, hogy legyenek szénatommagok, akkor azt kellett mondani, hogy valamiféle tudományos adatok, amikről azt hittük, hogy rendben vannak, azok nem, ha nem is tévesek, de legalábbis hiányosak, és ebből akkor megjósolt egy új extra jelenséget, hogy a szénatom maga így meg úgy viselkedik bizonyos energiákon. És miután sikerült technikailag meggyőzni a többieket, hogy érdemes elvégezni a mérést, akik tényleg elvégezték, akkor stimmel. Egy másik tudós, aki később ennek a nagymestere lett, azt nyilatkozta, hogy amikor ezt a sztorit megismerte az ő fiatal korában, hogy akkor volt kezdő tudós, akkor hitte, hogy egyáltalán értelme van ennek a dolognak, hogy nukleáris asztrofizika. Addig mindenki úgy nézett rájuk, hogy hát ezek itt varázsolgatnak, és akkor atommagfizikai adatok alapján megpróbálgatják kiszámítani, hogy működnek a csillagok. Hát járt valaki a csillag közepén, megmérte, tudta. De most, amikor Hoyle ennek alapján egy ilyen számolásból megjósolt egy olyan adatot, amit a laborban meg lehetett mérni, ennyi energián, így meg úgy lövöd egymásnak, és akkor megnő a valószínűség ennyivel, meg annyival. És teljesen pontosan. Akkor hitték el, hogy ez tényleg komoly tudományág, és akkor többen nekiálltak ennek a részleteinek, és ugye több tudós azért már több dolgot tud kiszámolni, és akkor felderítették néhány év, vagy mondjuk 10 év alatt felderítették a csillagokban lezajló folyamatoknak a részleteit. Tehát ez még csak az első néhány lépés. A fősorozatbeli csillagokban csak az első könnyű atommagok jönnek létre, és a végtermék a hélium. Amikor a csillagok túljutnak a fősorozaton, akkor ugye leáll a közepükben a magfúzió, mert ott már hidrogén elfogyott. A közepén van egy hélium amu, ami maga nem tud tovább alakulni. Miért is? Mert a hélium atommagok kétszer akkora töltésűek, mint a hidrogén magok, és hogyha elég meleg van ahhoz, hogy a hidrogén magok már közel kerüljenek egymáshoz, és meginduljon a reakció, a hélium magok azok még jobban eltaszítják egymást, mert négyszer akkor erővel taszítják egymást. Tehát a hélium az hamuként működik. Akkor a csillagnak a külső, a közepe körüli zónájában még folyik a hidrogénfúzió. Annak a hőjének egy része kifele terjed, és felfújja a csillagnak a külső zónáját, így keletkeznek a vörös óriások, míg a másik része az energiának az bemegy a közepébe, és egyre fűti a magban a héliumot. Addig, amíg a hélium el nem éri azt a hőmérsékletet, hogy most már a hélium magok is elkezdhetnék a fúziót. És itt lép be ez a Hoyle által kiszámolt folyamat, hogy éppen akkor besegít ez a kvantummechanikai rezonancia jelenség, hogy a valószínűségen túl, amikor két ilyen részecske találkozik, az még egy harmadikat odahoz magához, és akkor a három tud egyesülni, és így létrejön a szén 12-es atommagja. Innen aztán további lépések mennek tovább, ezt aztán kiszámolták, amikor már a következő nukleáris asztrofizikus generáció nekiállt a csillagok folyamatainak a vizsgálatának. A következő lépés az, hogy még egy alfa részecske hozzácsapódik ez a szén 12-eshez, abból lesz az oxigén, a 16-os oxigén atommag. Aztán a neon 20-as, és így tovább. Képzeljük el, hogyha ez a folyamat, ez ugyanolyan nagy valószínűséggel menne, mint a szénnek a létrejötte, akkor minden szénatommag tovább reagálna, és nem maradna szén. Az egészet úgy lehet jól elképzelni, hogy egy közlekedő edényeknek a rendszere. Itt egy tartály, abból kifolyik a víz, átmegy a következő tartályba, folyik a következőbe, és így tovább. Hogy vannak azok a csövek elhelyezve, milyen vastagok a csövek, azon múlik az, hogy megy ez a folyamat. A legelső lépés az, amiről múltkor volt szó, tehát a proton-neutron összeütközés, az a kezdeti nagy tartálynak a biztonsági szerepe, nem engedi lezúdulni az egészet, mint amikor lehúzzuk a WC-t, hanem csöpögteti, és egyenletesen adagolja az anyagot, és a következő tartályok megfelelnek a deutériumnak, héliumnak, beríliumnak, szénatomnak, stb. Tehát így lehet lerajzolni. És ennek a részleteit dolgozták ki, hogyha a szénatommagnak megfelelő tartályból jó széles lenne a továbbfolyó, akkor amit létrejött, az azonnal tovább csorogna. De hát éppen szerencsénk van, hogy ott is van egy ilyen rezonancia jelenség, ami segíti a további folyamatokat, de ott az egy kicsit el van hangolva, hanem már kisebb a valószínűség. Létrejönnek a szénatomok viszonylag nagy valószínűséggel, és azok tovább alakulnak, de kisebb valószínűséggel. Ezért a végén, amikor az egész labort bezárják és szétszedik, akkor abban a tartályban, amiben a szénmagok vannak, abban jó sok anyag van. A szupernova robbanáskor, akkor a szétszórt anyag között van jó sok szén, meg hát oxigén meg a nehezebbek is, de a szénből viszonylag sok van. Tehát azt is sikerült kimagyarázni, hogy jön létre, és hogy miért nem szűnik meg mindegyik. Amikor ezeknek a részleteit kiokoskodták, akkor sok mindenre fény derült, például ki tudták számolni azt a bizonyos gyakoriság görbét, amit kísérletileg kimértek, hogy melyik anyagból mennyi van a világban, azt elméletileg így sikerült rekonstruálni a csillagokban folyó atommag fúziónak a részleteinek a pontos feltérképezése. Bizonyos atommagokból több, másokból kevesebb keletkezik. És például a páratlanokból kevesebb, mert azokhoz másfajta folyamatok kellenek. Nem is olyan régen sikerült azt kiszámolni, hogy a fluor az valahogy kikerüli a fluormagokat, kikerüli ez a reakció, azok nem jönnek létre a sima csillagokban, hanem a szupernova robbanás pillanatában mellékreakciók létrehozzák a fluort is. Hogyha én fogkrémgyártó lennék, akkor hirdetném a szupernova fogkrémet, ami közvetlenül a csillagba hozza a fogadnak megfelelő fluort, csak neked és csak a csillagokból. Szóval ezt is lehetne csinálni. Most szabadalmaztatjuk azonnal. Jó, tehát vannak ilyen frissebb fejlemények, amik ezeknek a részleteinek utána számogatnak. Még egyszer, ez az első lépés volt ahhoz, hogy ténylegesen megértsék a bonyolultabb atommagoknak a keletkezését, és amikor sokan rászálltak és végigszámolták, akkor nagyjából sikerült rekonstruálni. Hát most sem vagyunk ugye teljesen készen. De egy ilyen folyamatnak a végigszámolása egyebek között azt is megmondja, hogy robban szét a szupernova. Milyen folyamatok vannak a belsejében, amikor éppen a robbanáshoz elérünk, mit kell csinálni, mit, hát jó, kiszámoltunk, akkor robbantani egy szupernovát, és megnézni, hogy tényleg úgy történik-e. Hát, mint tudjuk, 1987. február 23, mínusz 170 ezer év megfelelő időzítéssel robbant akkor egy szupernova, ami Kepler óta a legközelebbi volt. Ugye annak idején, amikor a modern csillagászat kialakult, akkor egymás után viszonylag rövid idő alatt két szupernova is robbant, és akkor Brahe is látott egyet, meg Kepler is látott. Mindenki azt gondolta, hogy minden csillagász generációnak jut egy, de hát azóta sem volt itt a közelben. Ha túl közel lenne, az nem lenne túl jó, mert akkor gammával jól leégetne a Földet, de megfelelő távolságba kell lenni, hogy a csillagászok jól lássák. Na hát azért a csillagászok most építettek nagyobb távcsöveket, hogy a kicsit távolabbiakat is részletesen le tudják fényképezgetni, és akkor most már 170 ezer fényévre is jól lehet vizsgálgatni. Az a szupernova nem egészen úgy működött, mint ahogy az elméletiek kiszámolták, és azóta, 87 óta megint nagyon lelkesen számogatják ezeknek a folyamatoknak a részleteit, mert az ördög mindig a részletekben lakik, és akkor a modellnek a finomításával esetleg sikerül azokat a fénygörbéket, hogy milyen ütemben halványodik a szupernova, stb., melyik sugárzása hogy változik, ezeket majd esetleg sikerül részleteiben és reprodukálni. De azért úgy gondoljuk, hogy elméletileg nagyjából a fő részleteket értjük, és ennek ez a bizonyos esemény volt a kritikus áttörési pontja, ahol Fred Hoyle egyszerűen túllépett a szokásos tudósi okoskodáson, és bevette az emberiség létét, mint érvet a tudományos okoskodásba, és ezzel egy olyan új érvel és honosított meg, ami aztán később nagyon érdekes és nagyon fontossá és divatossá vált. És hát végül aztán ugye csak az számít, hogy sikeres volt az okoskodás. Ezzel a furcsa és addig szokatlan okoskodással tényleg sikerült megmagyarázni a jelenséget, amit korábban érthetetlennek tartottak, és megnyitotta azt az utat, hogy a további magreakciókat is megfigyeljék, és akkor így most már mondhatjuk azt, hogy ahogy Eddington annak idején mondta, hogy most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megértsünk egy ilyen egyszerű objektumot, mint egy csillag, hát eltelt azóta 100 év, és most már tényleg azt mondhatjuk, hogy most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy legalábbis közelítőleg megértünk egy ilyen egyszerű objektumot, mint egy csillag. Hát aztán a részletek még a következő generációkra várnak. Nyilván, hogyha majd megérkezik az első űrszonda az első szomszéd csillaghoz, és közelről megnézi, és észreveszi az első lóhelyre vagy szív alakú napfoltokat a csillagon, akkor majd újra kezdődik az egésznek a magyarázata. Tehát addig most gondolhatjuk azt, hogy elég jól értjük a csillagokat, és a csillagászok jól elképzelhetően nézhetik az eget feltéve, hogyha nincs éppen borulás. Köszönöm szépen a figyelmet!
Akkor 4 óra múlva jön a következő.